Sziasztok, én Márta Bence Benito vagyok, ez pedig a Nem Futballkárcsó Podcast szezonnyitó adása. A mai vendégemet, ahogy mondani szokás, nem kell bemutatni, úgyhogy felé fordulok, és azt kérdezem Egri Viktortól, hogy miért gyűlölött feneketlenül a Juventust, az Intert, a Milánt, a Lációt, a Rómát, a Nápolit és a Fiorentinát is.
Félek, hogy kihagytál egy pár csapatot.
Többieknek nincsenek vokális szurkolóik Magyarországon, úgyhogy azért nem, de biztos, hogy az összes Sampdoria szurkoló is meg van győződve, hogy gyűlöld a Sampdoriát.
Lehet, hogy kritikus vagyok, tehát ez az alapvető, ezért keletkezhet az a benyomás, hogy esetleg nem szeretem ezeket az együtteseket, tehát egyik együttes sem, igazából mindent utálok. Ugye a magyar szurkolók egy részének van ez a mindent gyűlölünk, vagy... Hogy
igen,
ez
mindenkit.
A, mindenkit, aztán. Igen.
Ez van Olaszországban is.
Még minden csapatot. Tehát van egy ilyen molinom otthon, az ágy fölé kifeszítve. Nem, hát az van, hogy ez a kritikus attitűd lehet, hogy sokak számára azt az érzetet képzi, hogy én nem szeretem az olasz futballt, holott nagyon szeretem. Ugye 2010-ben elsősorban az olasz labdarúgás miatt jöttem a Digi Sporthoz, vagyis hát most már, hogy kell mondani, már az is megszűnt, ahova jöttem, amikor mentem. Tehát, hogy ez már nagyon régi történet, így, hogy augusztus 5-ével megszűnt a csatorna. Nagyon szeretem, az összes olasz csapatot szeretem, de hát mondjuk én értük vagyok szigorú, és nem ellenük.
Ezt fogadja be talán nehezen a szurkolóknak a lelke egy kicsit.
Igen.
De én tudom rólad, hogy te igenis szurkolsz egy csapatnak, és itt-ott már elpötyögtettem, amikor így próbáltalak ilyen fényes páncéllal védeni különböző fórumokon, de ne arra, hogy de feladtam kb. Egy 3 év után. Úgyhogy én már itt-ott elpötyögtettem, de ha most elárulod nekem, hogy melyik a kedvenc csapatod, és miért ők, azzal tisztába tesszük ezt a kérdést.
Most az a lényeg, hogy ebben a bajnokságban a Virtus Entellát, a Reggianát, a Carrarézét, a Sienát, a Vispezárót, az As Gubbiót, az Olbiát és Alessandriát mindenképpen meg kéne előzni, mert ugye a Cesena ott szerepel a harmadosztály Girone B-ben, tehát a B csoportjában, és a Cesena az a csapat, amelyet ugye kiemelten kedvelek. Hát most egyébként addig volt ez nagyon fontos kérdés, amíg a Cesena tényező volt az olasz labdarúgásban, bár még búvópatak-szerűen nyilván most is az csak.
Búvópatak.
A mélyebb rétegekben majd fel fog bukkanni. De amikor oda kerültem a Digi Sporthoz, és elkezdtem olasz focit közvetíteni, akkor körülöttem az összes szerkesztő, az összes kommentátor, az összes műsorvezető drukkolt valamelyik csapatnak, amit mi tudtunk egymásról. És akkor hát ugye kegyetlen iróniával, illetve néha azon is túlmutató cinizmussal piszkáltam meg ezeknek az embereknek a lelkét, hogyha a csapatuk rosszul játszott, vagy esetleg vereséget szenvedett a hétvégén, ami egy idő után számomra volt kellemetlen, hiszen sérthetetlenként, miután nem tudták rólam, hogy van-e kedvenc csapatok, nem tudtak visszaszúrni, azért az mégsem elegáns másokat böködni. És akkor gondoltam, hogy akkor jó, amúgy is iszonyatosan szimpatikus volt a Cesena, rögtön nagyon jó meccsel kezdett a Róma ellen, aztán a Juventus ellen is nagyon jól játszott, remek játékosai voltak, akkor úgy ítéltem meg, és aztán később egyébként volt is olyan Európa-bajnoki fotó kezdő 11-ről, ahol be lehetett jelölni 4 olyan játékost, aki a Cesena futballistája volt ebben az időben. Tehát, hogy tényleg mondjuk egy Parolo vagy egy Giaccherini ott volt ebben az együttesben, Éder, aki ugye brazil létére szintén olasz válogatott lett. Tehát, hogy ez egy nagyon jó kis csapat volt, és akkor elhatároztam, hogy innentől kezdve akkor a szívem csücske a Cesena lesz. Egyébként nem volt ez egy nehéz elhatározás, mert tényleg látványosan fociztak. Nagyon jó kis stadionjuk van, ugye ez a...
Dino Manuzzi.
Igen, ez egy nagyon jó kis ilyen angol típusú közel vannak a nézők. Iszonyatosan jó hangulat
volt. Terasz is van.
Igen, nagyon-nagyon jó volt a hangulat minden meccsen. Úgyhogy azóta a Cesenát figyelem, hát az, hogy eltűnt a csapat, és ugye anyagi okok miatt 2 évvel ezelőtt vissza is sorolták a Serie B-ből, ez sajnálatos. De hát mondjuk ez adott támadási felületet azért, meg kell, hogy mondjam, hogy onnantól kezdve...
Jó, de azért lájtosat, tehát most egy Cesenát hát, rugdosni, az kinek élmény?
Hát ráadásul azt a Cesenát, tehát ez egy olyan Cesena volt, amelyik még döglött oroszlánként is szimpatikus volt.
Döglött cica.
Igen, ezt szívesen képzelte el az ember a döglött cicát kitömve a kandalló előtt olyan jó benyomást keltett.
Azt kell mondjam, hogy ebben abszolút emlékeztet Gianni Brera-ra, aki az olasz sportújságírásnak a legendás alakja. És ugye Olaszországban azért más, mint nálunk, mert mi azért szurkolók vagyunk, de hát azért nem úgy, mint mondjuk ezt, amilyen komolysággal ehhez Olaszországban közelítenek. És Gianni Brera volt az, aki azt hazudta magáról mindenkinek, hogy a Genoa szurkoló, azért, hogy úgy tudjon beszélni az északi nagycsapatokról, Juve-ról, Milánról, Interről, hogy ne érje egyik oldalról se a pozitív, se a negatív elfogódottságnak a vágya. Úgyhogy ez a Cesena, ez ilyesmi lesz.
Ez jó találat, nem?
Melyik?
A Cesena ilyen szempontból.
Hát kiváló. Hát lehetett volna valamik olyan, amelyik néha azért így fölné. Mit tudom, lehettél volna Verona szurkoló.
Alapvetően az van, hogy soha nem kötődtem igazán futballcsapatokhoz. Talán egy kivétel volt, egyébként némi szülői vagy családi hatása is, de mellette azért, mert akkor a 80-as évek közepén a Honvéd csapata Magyarországon az egy iszonyatosan jó csapat volt, kiemelkedett, gyakorlatilag az egész válogatott a Honvéd volt. Ahhoz az együtteshez kötődtem valamelyest érzelmileg. De ezt nagyon hamar elengedtem, és egyszerűen nekem az számít, hogy aktuálisan melyik együttes mit képvisel. És ugye ezt látjuk, hogy mekkora változások történnek egy-egy klubnál is, akár azzal, hogyha sportigazgatót vált, vagy ha edzőt vált, vagy ha új játékosok érkeznek, kicserélődik a keret. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy igazából filozófiákkal, emberekkel tudok azonosulni és szimpatizálni, és így nincsen állandó kedvencem, de mindig voltak egyébként Olaszországban is olyan csapatok aktuálisan, amelyek közelebb álltak a szívemhez. Tehát volt korszak, amikor a Milán, volt, amikor a Juventus, volt, amikor az Inter, tehát teljesen, és nem is az eredményességgel volt ez szorosan összekapcsolható, hanem azzal, amit láttam a pályán az együttestől. Például nekem óriási bekattanásom a sportszerűség. Tehát én nekem egy csomószor sokkal jobban számít az, hogy mit látok viselkedésben egy együttestől, mint az, hogy esetleg három gólt lő a meccsen, vagy csak egyet. Tehát én ezekre érzékenyebb vagyok. Aztán persze ezek is ilyen szezonon belül is hullámoznak, hogy most éppen az egyik csapat ilyen, a másik olyan, mert hogy látjuk, hogy együttesek képesek ilyen Jekyll és Hyde játékokra szezonon belül.
Sőt, meccsen belül is néha.
És akár meccsen belül is.
Igen.
Szóval nem tudok nem elvszerűen gondolkodni ezekben a kérdésekben a futballról, meg egyébként máshol sem sajnos, sokkal könnyebb lenne az élet, de ez határozza meg esetleg azt, hogyha valakikkel aktuálisan kritikusabb vagyok, és akkor annak a csapatnak a szurkolói ezt megjegyzik, és örök életre úgy érzik, hogy én őket utálom. Nem ők a szurkolókat, hát egyébként egy idő után nyilván őket is. Ők is úgy érzik, hogy személyesen őket is gyűlölöm.
Hát, tudod, ez egy olyan dolog, a szurkoló, maga a szurkolás, ez nem egy racionális
persze
dolog, hanem egy...
Én meg racionálisan közelítek.
Mert nem szurkolsz, igen, amikor ülsz a stúdióban, és van egy vitatott jelenet, amit az egyik szurkolótábor egyértelmű szabálytalanságnak lát, a igen, másik meg egyértelmű műesésnek, és te meg az a fajta vagy, mert én például ezt sokkal jobban kedvelem, ha valaki állást foglal. És azt mondja, én úgy látom, hogy
igen, igen.
Oké, szurkolóként, ahogy a tévé előtt ülök, én is úgy vagyok vele, hogy szívesen vitatkoznék vele, és elküldenének a francba, hogy hogy vagy, ez nem falt, vagy éppen hogy ez falt.
Jó, de ez nem baj egyébként, hogyha az embert el akarják küldeni bizonyos szövegrészletek miatt a fenébe, hiszen ugye a kommentátor benne van a nevében, hogy kommentál véleményt, mond a véleménnyel, nem muszáj egyet érteni. Ugye Magyarországon inkább szerintem az probléma ezzel, hogy nem tanultuk meg azt, hogy a másik véleményét esetleg akkor is elfogadjuk, ha nem egyezik meg a miénkkel, illetve ne vegyük abszolút támadásnak. Tehát ha nekem az a véleményem Giorgio Chiellini egyik becsúszásáról, hogy ez piros lapot ér.
De ilyen soha nem fordult
ilyen elő. Ilyen nem fordult természetesen elő, de ha véletlenül így van, akkor az nem azt jelenti, hogy Giorgio Chiellinit utálom, és ezzel együtt természetesen az egész Juventus-t a történelmével együtt a kukába dobnám, ha tehetném, csak előtte pernyévé is égetném, hanem egyszerűen azt jelenti, hogy arról az egyetlen esetről ez a véleményem. Most ezt nagyon nehezen választják el az emberek.
Igen, 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 igen. Valójában megvan az a tehát egy kommentátor talán mondjuk úgy, hogy könnyebben talál utat a szurkolók szívéhez, a kevésbé hajlamos véleményt felvállalni, de én, aki ismerlek téged 12 éve, én pont azt szeretem benned, hogy te egy konfliktus kereső emberke vagy, ugye ez a többi megszólalásodból is azért...
Ez annyira fura. Én mindig, ha magamat kéne meghatározni, akkor azt mondanám, hogy egy olyan ember vagyok, aki keresi a konfliktusokat, de nem bírja. Tehát amikor már benne vagyok, akkor nem szeretem, de egyébként provokálom. A viselkedésemben nem szándékosan, hanem mert felvállalom a véleményemet, elmondom a véleményemet.
Hát egyrészt. Másrészt azért ez egy újságírónak feltétlenül a dolga, hiszen az alákérdezésből abból van elég. Tehát ugye azt felejtik el sokan újságírók, hogy nekik az a dolguk, hogy azt a kérdést tegyék fel, amit az emberek is feltennének, és nem
még ha kellemetlen is.
Így van. Na de ehhez kicsi ország vagyunk. Na mindegy, figyelj, most megjelentettem egy 3,5 órás adás, amire nincsen időnk.
Az úgy, vagy külön.
Maradjunk abban, hogy ez egy szériál felvezető adás, és mondtad, hogy mindig vannak azért ilyen kedvenc vagy szimpatikusabb csapatok. Most már sajnos elmondható így, hogy a Digisportnak a csatorna is megszűnt, nem csak az olasz foci jött el onnan. Most már különösebb tét nélkül elmondhatod, hogy az előttünk álló szezonban melyik csapat az, amelyik...
El kell kezdeni a szezont hozzá, hogy meg tudjam állni.
Ja, hogy a játék alapján hát fogod megmondani?
Meglátom őket a pályán. De mondjuk vannak projektek, amelyek nagyon érdekesek, tehát azért ez az AS Roma történet szerintem José Mourinhoval, emlékszem, együtt röhögtünk a stúdióban azon, hogy José Mourinho, aki tényleg hát igazolhatóan statisztikailag be lehet bizonyítani, hogy az egyik legnagyobb edző, mondjuk úgy, hogy az előző 2 évtizedben legalább, hogy ő mit keres egy olyan csapatnál, amelyik igazából nem nagyon ért el eredményeket, az egész történelme során megszámolható egy, maximum 2 kézen, az, ami jelentős sikere volt, és mellette pedig az előző időszak az szinte már kudarcosnak volt mondható, és ugye, hogy kell-e José Mourinhónak az, hogy a konferencia ligában röhögtünk együtt, kazak, meg nem tudom, hogy milyen csapatokkal szerepeljen, és hogy létezik, hogy José Mourinho azért jön az AS Rómához, hogy megnyerje a konferencia ligát. Ami önmagában vicces, tehát, hogy miért. De hogy most azt lehet látni, hogy az, hogy megnyerte a Rómával ezt a sorozatot, ezzel egy csomó embernek hitet adott Rómában, akiknek ugye ez a viszonylag pici kupa is kupa, viszonylag kicsi, de mégis egy nemzetközi trófea, mégis van jelentősége, mégis vonzerőt jelent játékosoknak, ahogy látjuk. Tehát azért az, hogy egy Wijnaldum vagy egy Dybala ott köt ki a Rómánál, ez szerintem elképzelhetetlen lett volna 2 évvel ezelőtt.
Hát egyrészt igen, másrészt azért azt se felejtsük el, hogy ezek ingyen érkező játékosok, akiket nem kell sok pénzt fizetni cserébe, viszont sok fizetést
hát
tudsz adni
nem
neki.
Nem is a fizetség miatt, hanem hogy igen. Mit keresne a Rómában?
Igen. Feltett projekt van, azt igen. Mondjuk projekt van, ami az utóbbi években nagyon jól mondod, nem volt nem Rómában, volt. Legalábbis nem volt szemmel
hát
követhető,
volt,
hogy mik a célok.
Elkezdődött, már akkor lehetett látni, hogy egy csőd lesz.
Igen.
Tehát azért, amikor Moncsi oda került, akkor mindenki azt gondolta, hogy na hát azért, aki a Sevillából ezt csinálta, amit Moncsi csinált, az oda megy Rómában, na abból lesz valami. Hát mi lett?
Igen.
Tehát gyakorlatilag 3 hónap után lehetett látni, hogy ez egy katasztrófa.
Igen.
És akkor ebből
szerencsénk se volt azért. Tehát ott voltak külső körülmények is, meg csomó olyan dolog. De én például Mourinhót is egy olyan körülménynek gondoltam, ami egy szerencsétlen körülmény, mert azt se felejtsük el, hogy José Mourinho az antifutballjával azért egy közegidegen valaki a Szériá annak a csapatánál, az AS Rómánál, amelyiket mindenki ezzel a gyönyörű szárnyaló támadó focival és az életigenléssel és a játék örömével azonosít.
Hát ugye Francesco Tottival szoktuk azonosítani most, hogyha egy embert kell megnevezni, hogy
hát ő... te.
Hát nem, hát én nem, de szerintem nem, egy csomóan.
Biztos, hogy nagyon sokan. Tényleg... Én nem vagyok tottista, be kell vannom.
Én sem vagyok tottista, csak ő az, aki szimbóluma volt ennek a csapatnak nagyon hosszú időn keresztül.
Abszolút.
És ő az, aki a futballhoz való hozzáállásával azaz nagyjából meg is testesíti azt, amit a Rómáról gondolunk. Hát ő nem egy védekező játékos volt, vagy
mondhatjuk, igen.
Alapvetően. Tehát azért ritkán láttuk a saját 16-osa előtt rakkolni, de tényleg egyébként most már azt kell, hogy mondjam az előző évek alapján, hogy José Mourinho nem csak az AS Róma történelméhez képest tűnt egy idegen valakinek, hanem az egész Szériá A-ban egy más trend van kibontakozóban, vagy volt, tehát nem ez a bekkelős busz beteszem a kapu elé, még a kis csapatok nagy része sem így játszik, hanem kifejezetten szeret focizni. Tehát amikor a középmezőnyből tudunk egy rakás olyan csapatot mondani most már évek óta, amelyik gyönyörűen labdarúg, ami régen elképzelhetetlen volt, mert a törte a hátukat a hálót, tehát tényleg úgy nézte ki, mint az a szerzetes rend, amelyik azkét a módon a mesztelen hátát ostorozza, mert annyira vágta a hátukat a háló, és erről szólt, hogy vagy kihúzzuk 0-0-val, vagy találunk egy gólt, de tehát erről szólt a futball, most már nem erről szól Olaszországban. És ehhez képest én szerintem ez az AS Róma projekt, ez most egy nagyon-nagyon érdekes történetté vált, pont ezért, mert lehet, hogy ingyen jött Wijnaldum, meg lehet, hogy ingyen jött Dybala, de az értékeket sikerült megőrizni, és melléjük sikerült újabb olyan futballistákat szerződtetni, akik szerintem emelik, bőven emelik az AS Rómát.
Abszolút így van. Érdekes, hogy a Rómával kezdtünk. Van egy gondolatom, ugye az utóbbi években rendszeresen nagyon sok derbi volt Olaszországban. Hát most ugye nincs veronai, sőt nincsen idén genoai derbi sem.
Ez hihetetlen.
Igen, nem hihetetlen, mert rázta a pofonfát a Genoa éveken keresztül.
Igen, csak azért, mert az...
A Sampdoria is amúgy.
Igen, de mindig egy külön történet volt az, tehát az, hiába álltak a kieső zóna előtt kettő helyjel esetleg, meg hárommal, akkor is élmény volt nézni. Tehát az olasz fociban ez az egyik gyönyörűség, ezt szoktam, már talán neked mondtam, hogy ami engem nagyon megfog benne, hogy a racionalitás és a szenvedély mennyire tud párhuzamosan egyszerre szimbiózisban megjelenni benne. És azért a genovai derbi azt tökéletesen leképezte ezt egy megsokszorozott brutalitással olykor.
Igen, sokszor.
De hogy nagyon, nagyon erősen mutatta azt a képet, ami az olasz futball. Úgyhogy nekem nagyon fog hiányozni.
Vicces volt abban az évben, amikor mind a két csapat a kiesés ellen küzdött, ez 3-4 évvel ezelőtt történt, akkor a meccs előtt megnéztem, és 1-15-ös otca volt, hogy lesz piros lap. Igen, és lett egyébként.
Persze, ez a természetes.
Jó, tehát most, tehát genoai derbi nem lesz, a Samp mondjuk megkapaszkodott, nem is néz neki talán most annyira nagyon rosszul, bár ezt nehéz, igen, ezt nehéz mindig megmondani, de azért lesznek derbik, és ha már a Rómával kezdted, akkor nem tudom, hogy te is így vagy-e velem, én ugye nyilván szurkolok egy csapatnak, de közben úgy vagyok vele, hogy az összes olasz csapatot szeretem, és a derbikkel pedig minden évben így más csapatom van. Mindig az egyik egy kicsit szimpatikusabb. Most idén nehéz lesz dönteni, nekem is meg kell várnom, de az utóbbi években azért inkább a Lációhoz húztam, még akkor is, hogyha azért az a klubhoz mostanában tapad egy csomó olyan dolog, ami nekem nem szimpatikus.
Igen, viszont Simone Inzaghival egy olyan futballt játszottak, hogy az tényleg jó volt nézni. Tehát Simone Inzaghi az egyik legtehetségesebb olasz edző.
Egyetértek.
Úgyhogy hát pont ezért érdekes egyébként, hogyha igen, tehát én is azt mondom, hogy az előző években inkább a Láció volt az, amelyik mondjuk a szimpátiáját elnyerhette az embernek, hogyha nem kötődött amúgy a Rómához. Most nem tudom, hogy ez így van-e, most ez a Maurizio Sarri féle Láció azért bennem inkább kérdőjeleket rajzol, mint felkiáltó jeleket, mert az előző szezonban is így volt. Viszont ez egy érdekes, ha már Inzaghi, hogy itt most kettő olyan csapat is van, amelyik egy kicsit, mintha az idő kerekét szeretné visszaforgatni. Az egyik az Inter, tehát azzal, hogy Lukaku visszahozatalában látjuk a nagy erősítést, ugye? Hát ez a nagy történet. És ott van a Juventus. Tehát, hogy a két ősi ellenség, vagy ellenfél, inkább ellenfélnek szeretné. Én ellenfélnek mondom, te ellenségnek.
De az is, tehát az, na
jó,
mindegy.
Igen. Tehát jó. Erősen érzelmi alapú ez az ellentét. De meg hát most a közelmúlt történései sem erősítették a barátságot, hogy nem ásták el a csatabárdot, de hogy a Juventusnál is azt érzem, hogy egyrészt tehát a szoc otthon lakóit igyekeznek megszerezni olcsón, másrészt a Pogba visszahozatala is egy ilyen az időkerekét visszaforgatjuk játék. Nem?
Figyelj, vitatkozzunk rajta, de most egy kicsit ne szaladjunk előre, mert nyilván sokat fogunk beszélni majd róluk, de még egy kicsit térjünk vissza Rómához. Na. Mert ha említetted, hogy a Láció ennyire jó, vagy a Róma ennyire jól dolgozott, és tényleg egy olyan projektet látunk most, ami ígéretes, és hosszú idő után azt lehet mondani, hogy akár alakulhat úgy is, hogy ez a Róma a bajnoki címért küzd, akkor ha már itt kezdtük,
hát akkor... lehet, hogy erősnek gondolom.
Alakulhat úgy, ezt mondom. Igen, tehát, igen. Hogy mondjuk egy Juventusnál egy olyan sérülés hullám lesz, azért a Milán folyamatosan erőn felül teljesít, ez kijelenthető, az Inter meg az öntökönlövés világbajnoka, tehát fordulhat úgy. Nem azt mondom, hogy a Róma a legnagyobb esélyese a bajnoki címnek, de mondjuk régen mondtuk azt, hogy az első négyben egyértelműen ott van a Róma, és most egyértelműen ott van, de már nem a Róma, hanem a Lációt akarom kérdezni, ahol én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon okosan dolgoztak ezen a nyáron. Tareék. Van is mit visszahozni, mert tavaly ez a Muriciért majdnem 20 millió, ez valami rettenet. Tavaly előtt volt, bocsánat.
Murici, emlékszem, hogy
új botrány. Vitatkoztunk róla, mi is, hogy mire akarják Isten használni.
Mit akarhatnak. Én azt gondoltam, amikor érkezett, hogy egy jó magas center, és ugye addig Milinkovic-Savic volt az egyetlen, akire fel lehetett ívelni a labdát, mert ugye Immobile nem az a típusú játékos, hogy néha Muriči beszáll mondjuk Immobile mellé második csatárnak, és akkor lesz még valaki, akire fel lehet rúgni, de hát kiderült, hogy nem tudja levenni a labdát.
Semmit se tud.
Iszonyatosan messzire pattant tőle, de még a leeresztett is. Tehát, hogy jó, tehát ő egy totális mellényúlás volt.
És nagyon sokért. Tehát amikor leigazoltuk, ugye emlékszem, adásban is beszéltünk arról, hogy utoljára Mauro Zárateért fizetett igen, ilyen igen. sokat. A...
Na, de ott lehetett látni, hogy tehát ő beválhat. Muriči-nél nem annyira.
Igen, ezt nem lehetett tudni, hogy amúgy egy csekkfej.
Igen, hát mondjuk az, hogy ugye Romagnoli érkezett védőnek, ezt nagyon régóta beszéltük szintén már évek óta, hogy nincsen megfelelő számú minőségi belső védője a Lációnak, akkor ugye ez azért volt kiemelten kínos, mert három belső védővel játszottak, úgyhogy összesen volt kettő.
Igen.
Tehát többnyire. Tehát ő szerintem jó lehet, bár Luis Felipe ő egy fejlődőképes embernek tűnt, az előző szezonban nem láttam, hogy előre lépett volna, sőt, inkább vissza.
Ezt akartam mondani, hogy tudom, hogy a brazilokhoz különös de, szeretet fűz.
Igen, de látod, hogy kritikusan tudok megnyilvánulni.
Hát jó, mondjuk nehéz nem kritikusan, mert tényleg az, két évvel ezelőtt azt gondoltuk, hogy na most jön az a szezonja, amiben előre tör, és
hát
majd
sőt,
egy nagy csapat
még,
fogja elvinni.
Még Mancini is azt gondolta, hogy az olasz válogatottnak lesz fontos embere, tehát a honosítása, az nem is tudom, hogy végbe ment-e végül, vagy csak szóba került, de úgy nézett ki, hogy egy válogatott szintű védő lehet belőle, de nagyon úgy tűnik, hogy a három védős rendszerben lehetett ezt gondolni róla, mert a tavalyiban már nem. Tehát ott
igen.
Nagyon nem.
Viszont Patrik egészen jól nézett ott ki tavaly, igen. Akiről meg a háromvédősbe gondoltuk azt, hogy furkos botta kéne kizavarni az edzőközpontból is. Szóval...
Marcos Antonio érkezett ugye a középpályára a Shakhtartól, aki egy roppant fiatal, de nagyon furcsa kis szerzett. Most is csak 22 éves. Nem tudom, hogy fizikálisan meg fog-e felelni a kihívásnak, mert egy nagyon pici játékosról van, szóval alacsony 166 körül van, vékonyka is, viszont hihetetlen jól passzol. Most ugye Lucas Leiva távozott, tehát nyilván az ő helyére kell valaki, valószínűleg ő lesz az a valaki.
De ő ilyen ütköző jellegű, nem. Vagy ilyen regiszta jellegű?
Nem, ő regiszta jellegű, hát, tehát át kell alakítani a játékot, tehát Lucas Leivát egy az egyben nem tudja pótolni.
Hát ha csak nem Vecinóval próbálják meg, aki ugye ingyen érkezett az igen. Intertől, szintén egy nagyon jó igazolás, mert abszolút. Az Interből már kifele lóg egyértelműen, de egy Lációnak még nagyon sokat tud segíteni. Plusz ez a kérdés, ugye Sarrinál, hogy mit akar a védelem elé, kit akar? Egy regisztrát akar, egy passzoló játékost akar, vagy egy verőembert akar? Tavaly verőembere volt ott, és 2-8-assal játszott. Szerintem attól is függ ez egyébként, hogy ez már a végleges Láció kerete, mert Luis Albertóról sokan mondják, hogy könnyen lehet, hogy távozik, nem olyan igen, sok pénzért, meg hát Milinkovic-Savic.
Hát jó, Milinkovic-Savic távozása az az érkezése óta van napirenden.
Aztán tudod hány éve? 8 éve ott van.
Igen, de, de szerintem rögtön az első szezonja után már nyáron igen. Az volt, hogy hát nem létezik, hogy itt maradjon a Lációban.
Igen. Hát Lotito már akkor megmondta, igen. Hogy 100 millió.
De egyébként összességében az az érzésem a Lációval kapcsolatban az előző szezon alapján, hogy ugye amikor Piolit váltotta Simone Inzaghi pár fordulóval a bajnokság vége előtt, az már jó régen volt, addig a Láció mindig ez a odaérhetne, de nem ér oda csapat volt, és akkor Inzaghi alakította át egy odaér csapatra, és hogy most megint visszasüllyed arra, hogy jó lehet, de aztán majd meglátjuk, és a végén nem. Az az igazság, hogy Maurizio Sarri egy nagyon-nagyon felkapott edző lett, ugye az Empolival persze jól is indította a szériás karrierjét, tehát az egy karakteres csapat volt. A Lációnál vagy a Napolinál azt lehetett érezni, hogy ott van a kapuban, de hát a Napoli sosem lép át ezen a kapun. Tehát
pedig ott volt a kezükben is az átlépés.
Igen, ott volt olyan is, és szerintem ő rajta óriási dobott Guardiola rengeteg nyilatkozata róla, amikor ugye egy BL csoportban volt a Napoli a Cityvel, ugye nagyon ajnározta Maurizio Sarrit, fel is kapták, szerintem félig, meddig az angliai munkája is ennek volt köszönhető, inkább mint az eredményeinek. És nem tudom, most itt a Lációnál szerintem ebben az évben el kell dőlnie annak, hogy Mauricio Sarri egy Guardiola által nagyon magasra dobott és szép lassan a lépcsőn visszaesegető edzője, vagy az, akinek tényleg ott van a csúcs közelében a helye. Mert ezzel a kerettel, most nem tudjuk persze, hogy még mi fog változni, igen, de ezzel a kerettel már azért oda lehetne érni a négybe. Nem könnyű.
Igen.
Nem könnyű, de mi lehet a Láció? Tehát ennek a Lációnak igen, ez nem lehet az a célja az, igen, hogy Európa ligás helyen, vagy konferencia ligás helyen végezzünk. Ugye?
Igen.
Hát ezzel csak nagyobb cél lehet. Jó, eleve ez a városon belüli rivalizálás egy ígéretes Rómával már érdekessé teszi ezt a történetet. Úgyhogy szerintem Sarri sorsa is eldől ilyen szempontból.
Érdekes kérdés ez, mert közben ugye a tavalyi évnek is voltak azért nagyon kellemetlen pillanatai így a Láció számára, de azért volt egy egészen kiváló derbi, ami azért elvitte őket sokáig, amit aztán tavasszal egy borzasztó rossz derbi követett, azon a Róma nagyon-nagyon sima volt, de azért csak megelőzték a végén a Rómát, ez mondjuk az égszínkék sarokban ez egy elég fontos dolog. Hát azt meg kell emészteni, hogy a Róma is most már az a csapat, amelyik nyert nemzetközi kupát, UEFA nemzetközi kupát, mert korábban is nyert. Bár most ebben nem menjünk bele, mert ez messzire visz, ez egy érdekes dolog lesz, örülök, hogy a két rómaival kezdtünk, de most szerintem sétáljunk föl Milánóba.
Na, ott mi van?
Hát ez az.
Vannak ott is csapatok?
Na hát ez az, hogy ott mi van, mert ugye lehet őket utálni, de azért a fogadóirodáknak az osztalékait, azokat érdemes mindig megnézni, és most azt mondják a legtöbbje, hogy az Inter a legnagyobb esélyese, uh-huh, a bajnokságnak, és a Milán nemhogy a második, de sok helyen csak a negyedik helyen áll, már uh-huh, az occok tekintetében, és a Juventust hozzák ki másodiknak. Én egyáltalán nem értek ezzel egyet, de most kezdjük akkor ezzel, hogy szerinted ki a legnagyobb esélyese az előttünk álló bajnokságnak?
Most ez komolyan.
Nem, bocs, tételezzük fel, hogy holnap kezdődik a bajnokság, mert hogy holnap kezdődik, de ugye nem véglegesek még a csapatok.
Persze, hát itt annyi minden fog változni, és azért a Milán esetében soha ne felejtjük el, hogy szerintem a Milán az előző két szezonban sem volt annyira jónak tűnő együttes a szezon elején, mint ahogy szerepelt a végén.
Ez így. De
hát messze fölül teljesített az előzetes várakozásokhoz képest.
Abszolút.
Na hát ez most ugyanúgy meg lehet. Tehát jó, persze az, hogy mondjuk elveszítesz egy Kessiét, az egy súlyos kérdés, de nagyon úgy tűnt egyébként az utóbbi időben, hogy minthogyha már Kessié nélkül is működgetne ez a középpálya, tehát azért szerintem a Tonali Benasser kettő sem olyan gyenge. Ugye Addit láttam rengeteget játszani a francia bajnokságban az előző szezonban, ő egy teljesen más típusú játékos természetesen, mint Kessié, tehát azért az ütközések terén vannak hiányosságai, de ő is egy tehetséges futballista, és jöttek olyan fiatalok, akikről igazából nem is tudjuk, hogy mire képesek. Ahogy egyébként az előzőekben is, hát ki tudta, hogy ez a Kalulu mit tud, ki tudta, hogy a Salemakers tud-e egyáltalán valamit, ki tudta,
Tonali.
A Tonaliról...
Hát igen, sejtettük, hogy jó lesz, de aztán az első milánói éve nem azt ígérte,
hát
hogy
itt... előtte sem volt szerintem annyira jó a Bressában az első osztályban.
Hát jó, ez egy szar Bressa volt.
Hát igen. De igen, és akkor még lehetne sorolni ezeket a játékosokat, akik fiatalon ide érkeztek a Milánhoz, és bőven többet nyújtottak utána, mint amit gondolni lehetett.
Tehát most ez Pioli Magic? Ezt szerintem az?
Hát nem vagyok benne biztos, hogy nem a scout, vagy a scoutok azok, akiket dicsérni kell a sport igazgatókkal együtt. Tehát hogy annyira jól nézik ki a játékosokat.
Ezt nem vitatom, csak azt mondom, hogy ha megnézed a mondjuk a top 4 csapatokat, vagy mondjuk így, hogy az élcsapatokat, akkor a Milán az, amelyiknél a játékosok a legközelebb teljesítenek a saját határaikhoz fölfelé. És igen, ezt én Piolinak kell, hogy betudjam, mert játékerőben azért ez a Milán, most ha a tavalyi szezont nézzük, hát nem ők voltak a legjobbak, és mégis megnyerték a bajnokságot.
Igen, hát ez egy külön képesség, ugye a győzelem kvalitása. Hát, hogy nem tudom, hogy egyébként természetesen a futballról azért érdemes úgy is beszélni, mint egy olyan sportról a csapatsportok közül, amelyben talán a leginkább döntő szerepe van egy-egy meccsen belül a szerencsének. Tehát itt egy momentumon megváltozhat minden. Azért a többi labdajátékban általában nem egy momentum dönt, nincs olyan, hogy a harmadik percben kap valaki egy piros lapot, és az el is döntötte végleg a meccset. Tehát, de a futball ilyen, hogy ez megtörtént a harmadik percben is, meg a 93-ban is. Én szerintem a Milán ebben a tekintetben az előző kettő szezonban, mondjuk úgy, hogy Fortuna istenasszony nő, nem tudom, lány vagy asszony, nem tudom.
Tehát, az istenek lesz mindig
hát
nehéz.
Nem tudom, hogy tehát a hajadon vagy
hagyjuk házas, a mitológiát.
Mindegy, de hogy mint hogyha ő kegyébe fogadta volna ezt a csapatot, és mi a garancia arra, hogy nem fogja a továbbiakban is. Mert hogy ez lehet, hogy nem van véletlen műve, hanem annál több. Tehát én szerintem például azt, hogy Donnarumma távozása után a kapuban még javulni is fognak, mert szerintem javultak, és erre senki nem fogadott volna. Ez az egyik. Ez egy nagyon fontos tényező, igen, mert voltak meccsek, amelyeken úgy lehetett érezni, hogy Manyán az, aki megmenti a
csapat. Megy Donnarumába, abszolút. Igen. Így is volt, igen.
És egy csomó ilyen
ugyanez
pozíció van.
Kjær Tomori összevetésben.
Hát hogy? De Tomori az előző csapatában nem kellett. Kjær keringett a purgatóriumban, amíg a Milán ki nem halászta a Kondérból, ahol főtt, és egyszer csak kiderült, hogy ez az ember ez él, és tud futballozni, és
de
jó
hogy.
Is. Igen. Tehát, hogy ezek a valószínűtlen dolgok, amik történtek egymás után, tehát miért ne folytatódnának, mondom én, de alapvetően természetesen nem a Milán a favorit. Ibrahimovic egy nagyon érdekes kérdés, hogy ő azzal, hogy most ott maradt, ugye ez a sajtóban úgy jelent meg, hogy hát ő igazából feláldozza magát további egy évre, ugye ez a... De hogy nem tudom, hogy így, hogy Giroud meg Origi ott van, hogy Ibrahimovic minek kell, hogy onnan közelebb vannak a fesztiválok, ahol fel fog lépni jazzzenészként.
Kicsit vagy... szemét vagy azért.
Hát de nem figyelj, már az előző szezonban is teljesen igen, marginális volt.
Így van, én sem azt gondolom, hogy Zlatan Ibrahimovicnak a futball tudására van még szüksége ennek a Milánnak, de az, hogy az öltözőben van egy ilyen csávó, azt szerintem egyrészt nagyon fontos, másrészt
hát nem
a social
médiában.
Igen, nekem nagyon beszorult ez a fesztivál
hát
neked.
Jó,
igen, a
hát
szülyeség
volt. Nem csinál sportoló, profi sportoló, igen, most elmegyek igen, ezen a héten énekelek. Igen. Tehát, hogy ez
azt nem... hiszem végül ő sem ment el. Vagy elment, de nem kellett kihagyni a edzés miatt.
De.
Volt
de,
valami kihagyás?
És most meg valami filmforgatása lesz, ha minden igaz.
Jó, hát építi a karrierje utáni életét, de figyelj, nem kell Ibrahimovicról beszélnünk,
mert nem tényező ebben a
egyrészt meg nem fontos annyira. Na most én azt gondolom, hogy a
de Kessié miatt gondolod, hogy ez a csapat gyengült? Hogy a fogadóirodák?
Kessié miatt egyértelműen azt gondolom, hogy gyengült, de nem ezt akartam most mondani, hanem azt, hogy ahogy mondod is, azért az utóbbi időben Fortuna istenasszony azért ott volt a Milán mellett.
Nem tudjuk, hogy asszonya, tehát ebben megállapodtunk.
Tehát igen, a szerencse nem hagyta el a Milánt. Ezt leszögezhetjük. Leszögezhetjük azt is, hogy nagyon sokat kihozott Pioli a csapatából, olyanokból is, akikből nem gondoltál, Kalulúra gondolok, vagy
Tonellira is. Pioliból kihozta ki ezt? Mert Pioliból is sokkal több jött ki, mint amit gondoltunk.
Igen.
Tehát itt van valami lánc.
Igen, tehát hogy ezek a dolgok léteznek, de a Milán azt gondolta, főleg, hogy új tulajdonosuk is van, azt gondolta az ember, hogy egy kicsit kevesebb szerepe lesz a szerencsének, hogyha megoldják azokat a problémákat, amik egyértelműen vannak a csapatban, sőt, sokasodtak Kessié távozásával. Na most már tavaly egy Milán szurkoló kedves barátommal, Németh Danival, az Eurosport újságírójával beszélgettem, és ő akkor már azt mondta, hogy egy 10-es hiányzik a legjobban a Milánból. Ezt tegyük fel, megoldotta, nem láttam játszani annyit Deketelárét, hogy meg tudjam mondani. Mindenki azt mondja, hogy ő nagyon jó, tegyük fel, hogy ez meg van oldva. Csak hogy nincs Kessié, és a jobb szélső posztja, hát még ilyen szuszók is előrelépést jelentetnének, meg Castillejók, nyilván nem, mert ők meg letámadni se tudtak, amit azért... a mostani garnitúrahoz, de hogy azért ez mindent összevetve két elég komoly lyuk a Milánban, azt gondolom.
Igen. Szóval Deketelare, én sem láttam, videókat láttam róla, de mondjuk jó videókat rólam is össze lehet vágni. Tehát ez egész ügyes vagyok, hogyha ilyen 5 másodperces nittek vannak. De nyilván van egy statisztikája is, ami nem mutat rosszul 21 évesen, hogy ő a 78 bajnoki meccsen adott 12 gólpaszt, meg lőtt 18 gólt a belga bajnokságban, az például nem egy olyan nagyon rossz mutató.
Hát meg így bekerülni ennyi idősen a belga válogatottba, az már eleve nem annyira rossz.
Igen, de azért ez a belga válogatott, ez most kicsit, mint hogyha a leszálló ágban lenned, és azért az olasz bajnokságban megmutatni a képességeidet megint csak más. Most hozok egy magyar példát, ugye Mercier-nek hívják azt hiszem ezt a srácot, aki a Fradiba jött, ugyancsak 10-es szerepben a legjobb, és nagyon jó volt a belga bajnokságban, nem fér be a Fradiba jelenleg. Tehát most nem azt mondom, hogy ugyanaz arról a szintről beszélünk, de hogy nem tudjuk még, hogy ő mire lesz képes, abból kiindulhatunk, hogy ugye a Milánnál azért ezek a fiatalok, akik érkeztek, ezek többnyire egészen jól szerepeltek. Azt hozzáteszem, hogy Brahim Diaz volt itt a 10-es vagy 10-es szerű ebben a csapatban, aki szerintem egyébként valami szintén csodának köszönhetően az előző, nem ennek a szezonnak, ami most véget ért, hanem a 2020-21-esnek a végén 3-4 nagyon jó meccset játszott, holott előtte már ugye azt mondták, hogy akkor ő megy vissza a régi klubjához, mert nincs rá szüksége a Milánnak, és akkor a legfontosabb pillanatokban elkezdett gólokat lőni, de ő fizikálisan is nagyon kevésbé felel meg a kihívásoknak. Igen. Akkor, amikor egy erősebb ütköző középpályással vagy egy középső védővel kell találkoznia. Tehát mondjuk szűk az a mezsgye, amin ő haladva eredményes tud lenni, és az előző szezonban szerintem rosszul is játszott.
Szerintem is. De igen. Ugye, oké, ezt engedjük el, az ő helyére jött de Ketelára. Ugye az is egy kérdés tudjuk, nekem, az is egy kérdés, hogy ez most 4-2-3-1, tehát megmarad-e ez, vagy egy 4-3-3, így, hogy kiesik Kessié-vel ez az ütköző ember, és de Ketelára inkább ilyen tízest fog játszani, sem mint Trekvártisztert.
Hát ez is egy jó kérdés. Ugye azért a két csatár, persze azt lehet játszani Zsirúval, meg Origivel is akár, meg ugye Rafael Leao bármelyikük mellett lehet második csatár, tehát Origi és Zsirú mellett is. Tehát vannak rá opciók, Rebic is képes szerintem második csatárt játszani, hogyha szó van róla.
Sőt.
Igen. Tehát vannak erre is alkalmas emberek. Azt nem tudom, hogy mondjuk Theo Hernández, ez itt egy fontos tényező, hogy ő neki a felfutásait melyik játékrendszer segíti inkább, mert ugye ez észrevehető, hogy ahogy mondani szoktam, hogy a kézilabdás irányító Theo Hernández, amikor ugye a spanyol rendszerben a kézilabdában a szélen védekeztetik az irányítót, de csak azért, hogy a támadásoknál ő el tudja indítani. Theo Hernández azért van hátul, hogy mélységből tudjon indulni.
Jó, de azért így, hogy Leo ennyire nagyon-nagyon jó volt tavasszal, azért beállt a sorba Theo, és én nem tartottam nagyon, jó játékosnak tartottam, de nem hasznosnak, tehát a saját csapatomban nem választottam volna, de a tavasszal ő is sokkal jobb volt.
Persze.
Sokkal jobban védekezett, abszolút. És beállt a sorba, látta, hogy előtte Leo valami elképesztő, és kevesebbet rongált föl. Ha föl is rongált, a középre tört, hogy azért voltak emlékezetes góljai ebben, igen, a szezonban, igen, igen, is. De ez is egy pióli dolog, hogy ennyire jó játékos csinált belőle, amennyire tavasszal jónak tűnt, pedig korábban látványosnak látványosod, de jónak én sose tartottam. És végignézett, gyakorlatilag ez mindenkire igaz, az egész Milánnál.
Igen, igen, azt lehet mondani, hogy fejlődtek a játékosok egyenként, vagy hát sikerült úgy felépíteni a Milán játékát, hogy mindenkinek az erősségei domináljanak a saját szerepkörében.
Ó, ez egy jó tételmondat.
És kevésbé lehessen látni a gyenge pontokat.
Igen. Tehát... Na de ez például Kessié-nek nagy szerepe volt abban, hogy Theo Hernándeznek a gyenge pontjai nem látszottak
hát,
annyira.
Persze, rengetegszer zárt vissza arra az oldalra.
Amikor... Na de te láttad Adlit játszani, ő tudja ugyanezt?
Nem.
Ugye szerintem sem.
Nyilvánvalóan nem. Tehát
az ott egy look, az ott egy komoly.
Ha ránézel Kessié-re, mondjuk Kessiét és Adlit egymás mellé állítanád, és körbe rajzolnád őket, hogy melyik hogy néz ki.
Tehát, azt mondod, nagyobb részt fed le a pályából?
Igen. Szóval, hogy volt ez a rajzoljon téged körbe a doszpot?
Igen.
Ugye? Hát ha tehát a Kessié körbe rajzolásánál elfogy néhány kréta, Adliénál nem.
Igen, igen, igen. Hát ez látszik. Tehát akkor te is azt gondolod, hogy ez egy look. Azt mondd meg, hogy téged meglepette az, hogy egy Redbird Capitalhez hasonló tulajdonos belépésével, úgy a De Ketelára érkezése is vért izzadtak, és ilyen 4-5 milliókon ment az iszabbírkózás, pedig azt gondoltuk, hogy az ennyi
hát
lesz.
Hát meg ráadásul most már ugye másodszor játszik majd BL-t a Milán. Tehát, hogy már az előző BL-ből is nyilván valamennyi pénz jött, és ugye ez szokott a meghatározó lenni, hogy amikor már egy ilyen nagy csapat ismét visszakerül a Bajnokok Ligája vérkeringésbe, akkor szokott annyi pénz lenni, hogy jelentősen tudjanak erősíteni. Úgyhogy ez engem is meglep egy picit. Nem tudom pontosan, bár nyilván vannak erőjelentések, hogy anyagilag milyen lehetőségek vannak, vagy milyen kötelezettségek vannak a háttérben, amik miatt ezt nem lehet meglépni, vagy nem lehet... De most mi van akkor, hogyha mondjuk a Barcelonánál Kessiét kénytelenek szabad
hát igen.
listára tenni, ugye, mert hogy ott a pénzügyi fair play úgy tűnik, hogy közbeszólhat a csodás álmoknak, akkor Kessié visszajöhet a Milánhoz. Tehát, hogy...
Hát nem hiszem, hogy visszamegy a Milánhoz. Szerintem elbúcsúzott, másra... tehát ott lesznek olyan kérők, akiknél többet is fog tudni keresni.
De kell, tehát a Milánnak kellene egyébként kell. Egy ilyen játékos.
Igen, meg egy jobb szélső is, de nem tudom. Számítasz rá, hogy még történik, vagy ez a deketelár és nyögvenyelős dolog, ez azt
szerintem
mutatta,
hogy... valaminek történnie kéne. Ha, nem nagyon vannak is. Róla hírek egyébként, igen. Tehát ami ilyen komolyan lehető lenne, olyat nem nagyon.
Hát Ziyecht mondogatják most, de az még mindig nem ugyanez, sőt, tehát
nem,
ez...
nem, hát Ziyech, Salamakers és Castillejo, és nem tudom, hogy ki
csak
játszott
jobb
az előző... Hát,
persze, Szuszó volt.
Szuszó. Hát ők játszottak itt az előző időszakban ott. Hát náluk jobb Ziyech alapvetően, bár szerintem pocsék szezonja volt a Chelsea-ben.
Ja, nem tudom ezt.
Igen, ezt elég sokszor láttam, és akkor nem volt igazán jó, de ő egy alapvetően jó képességekkel rendelkező játékos, a 4-2-3-1-ben a háromnak a
jobb oldalán, igen. Igen. Jó, hát igen. Az mondjuk még egy nagy húzás lenne azért, ha ott egy Ziyech. Mondjuk azt nem tudom, hogy ő, ugye a Milánnak nem egy halálra bonyolított futball a sajátja, viszont ezt a magas pressinget, azt nem tudom, hogy Ziyech mennyire érzi át. Mert Salamanca ezt igazából azt tartja a csapatban, igen, hogy elég igen. fegyelmezett, gyors, visszatér,
hát
visszazer.
Ne feledkezünk egy junior messiászról.
Rendben. Nem, szerintem sok Milán szurkoló szívesen megfeledkezne róla.
Igen, de...
Hát ez nem egy jó futbolista azért, nem egy olasz bajnok.
Hát ez egy óriási csoda, hogy ő ide igen. felküzdötte igen, magát igen, onnan, ahonnan igen. elindult, és egyébként meg tényleg azért nem állítom, hogy a legjobb fényt veti az olasz bajnokra, meg az olasz bajnokságra, hogy az olasz bajnoknál Junior Messias azért a szezon nagy részében fontos játékosnak volt nevezhető.
Hát télen jött ő, azt hiszem, és akkor ott egyből lőtt valami fontos gólt az első meccsén, valami BL meccs.
Hát akkor a BL meccsen elkezdett, igen, igen. gólt lőtt.
Jó, de ez a BL, ez tegyük hozzá, hogy a Milán tavaly a negyedik kalapból sorsolták, az azért egy más alapállás, abszolút. Mint most, amikor az olasz bajnokként az első kalapból.
Te most arra akarsz rávilágítani, hogy itt a kettős terhelés az sokáig elkísérheti a csapatot.
Hát nem tudom, hogy sokáig azért az első kalapból is lehet olyan csoport ebben.
Most, hogyha
a
azt veszed, hogy Tonali, Benasser, Bakayoko, ugye? Tehát ezek a belső középpályások, más nincsen, tehát ide nem érkezett játékos. Kessié helyére nem érkezett játékos.
Hát Adlit én még ide sorolom. Hát, vagy ő inkább ilyen tízes fajta?
Igen, hát nem, aha. de ilyen erős nyolcas. Aha. Egy erősen hát húzott nyolcas.
Tehát a 4-2-3-1-be a kettő közül egyiket se tudja.
Lehet, hogy el tudja, de akkor azt olyan ellenfelek ellen, ahol abszolút dominál.
Hát vagy akkor nem Tonali van mellette, hanem valaki.
Vagy
még inkább Bakayoko. Vagy valami verő igen. ember, de Bakayoko két éve nem csinál semmit kb.
De hogy tehát vannak olyan posztok, ahol a kettős terheléshez nem érzem elég erősnek ezt a keretet még.
Hát igen, tehát hogy nem is mélyült nagyon ez a keret, azért még jó, hogy visszatér majd Kjær, de hát ő is sem fiatal már annyira, és ha mondjuk Kalulúval ne adj Isten történik valami, akkor ott helyből nagyon nagy baj van, nem látom nagyon a megoldást több helyen se, ahol így, jó, nyilván mindenkinél, ahol a kulcsjátékos. Na, de egy gondolat erről, és akkor át is tudunk kötni, szóval ez rupótlanság, ez látszik a Milánnál, amúgy látszik majdnem mindenkinél is, majd mindjárt beszélünk, de ha már rupótlanság, és már a Chelsea-nél megbukó játékos, akkor szerintem evezzünk át a város másik oldalára, ahol valójában, ugye, bocsánat, most itt közbe kell vetnem valamit. Mi ezt az adást már felvettük egyszer tavaly valamikor április környékén. Igen. Egy nagyon-nagyon élvezetes beszélgetés volt, sajnos egy hanghiba miatt.
Sokkal élvezetesebb, mint a mostani. Ugye milyen nehéz ezt elképzelni?
Az a lényeg, hogy akkor egy kicsit így felöleltük az elmúlt 11-12 évét a szériának, és sok mindenről beszéltünk, és te akkor azt mondtad, hogy ezt az évtizedet, ami a leginkább visszaadja, az Beppe Marotta. És most akkor megérkezünk az Interhez, ugye már kívülállóként tekintünk ezekre a dolgokra mind a ketten, de hogy néz most ki Beppe Marotta Intere, mert én azt látom,
furán.
Hogy egyrészt fura, másrészt a tételmondatomat hallgass meg, és mondd meg, hogy szerinted igazam van-e. Beppe Marotta gyakorlatilag pénz nélkül dolgozik két éve, tehát ez a második átigazolási szezon, amikor egyetlen fillérje sincs, és mégis minden évben erősebb csapatot ad az aktuális edző kezébe, és ez most is így lesz szerintem.
Így van. Tehát azért mondjuk, hogy csak, ha csak a kapusposztot vesszük, mert én szerintem érdemes onnan kiindulni, hogy Handanovicsnak most már voltak gyengécske meccse is, ő, tehát mondjuk a bajnoki cím is sokak szerint az ő kezén keresztül csúszott ki.
Szerintem nem, de erről ugye visszatérünk.
De azért az, hogy hoztak egy Onana szintű kapust, az szerintem egy nagyon fontos dolog ennél a csapatnál már, és erősen jövőbe mutató.
Igen, bár kérdés, hogy ki lesz, mert Handanovics nem úgy tűnik, mint aki jelezné, hogy köszöni, akkor igen, ő a másodiknak igen. elmegy.
Az, hogy gyakorlatilag a védelemben sikerült megőrizni a kulcsjátékosokat, az szintén fontos.
Még?
Még. Hát igen, meglátjuk, hogy az így marad-e, de egyelőre úgy áll, hogy még igen. Hát azért persze itt van egy-kettő futballista, akiért nyilván sorban állnak. A szélsők azok megvannak, ami ugye fontos ebben a három védős rendszerben. Igazából azt lehet mondani, hogy jó, mondjuk elment egy Vidal, meg elment egy Vecino, de ők amúgy is marginális szereplők voltak itt
a sokat időben,
és sokat kerestek. Elment egy Sánchez, aki szintén meglehetősen sokat keresett, ugye abból adódóan, hogy ő is ingyen érkezett, és a...
Hát én marottás.
Igen, marottással. Hát, szóval mentek el, de nem lehet érezni úgy, ahogy mondott, hogy ez gyengébb csapat lenne, mert azért egy Mkhitaryan az mondjuk nem egy rossz opció, többféle játékrendszerben is használható, több poszton is használható, és az, hogy most akkor van kettő centere a csapatnak, mert ugye Dzeko ott maradt, aki a Lukaku pótlására érkezett, csak most már van Lukaku is, tehát mondjuk az nagy kérdés, hogy miért használsz citrompótlót, ha van citromod is, de most itt az internet, ugye, most így csinálják a teát, hát most mit lehet csinálni. De hogy ez az egész egyébként nagyon jól néz ki. Szerintem az, hogy Calhanoglu megmaradt, de jött még Mkhitaryan, tehát ott is van opció, ott maradt Korea. Tehát ez a csapat szerintem többféle dolgot fog tudni játszani.
Pontosan.
Tehát, hogy az a lényeg az egésznek, hogy olyan keretet alakítottak ki, ami a teljesen egyirányú futball és egyforma futball után, amit most már évek óta láttunk, ugye Conte építette ki, de gyakorlatilag Inzaghival is kisebb változtatásokkal ez folytatódott, de most itt lehetőségek vannak arra, hogy egészen más focit is játszhasson a csapat, bele lehet nyúlni. Azokat a helyzeteket nagyon gyakran nehezen oldotta meg az Inter, amikor nagyon bekkelő csapattal játszott, például a Shakhtárral a BL-ben kétszer is nem tudta megverni a Shakhtárt, mert azok, de lehet, hogy háromszor összesen, két szezon alatt, hogy beállt a Shakhtár, és egyszerűen nem tudott ezzel mit kezdeni. Most szerintem erre is több opció van.
Az Európa Ligában nagyon megverték, ha jól emlékszem. Utána az elődöntőben
ott de a Bajnokok Ligája csoportban volt először kétszer X.
Igen, de ez is jó, a BL az nem sikerült jól, meg hülye volt a csoportjuk is.
De azért erősebbnek tűnik ez a csapat.
Ugye? Valóban. És úgy, hogy nincs pénz benne. Nincs benne pénz, sőt, az Inter azért fog behozni pénzt, ugye Pinamontit mondják most már 20 millió környékén, hogy a Sassuolóban köt ki. Kihagytad Aslanit.
Aslan, igen.
Aki azért nagyon fontos, mert egyrészt jól nézett ki az Empoliban is, bár ez egy hatalmas ugrás azért, de végre van ember, aki pótolja Brozovicot, ami igen. eddig nem volt, és ez egy nagyon fontos. Calhanoglu, Mkhitaryan szintén,
igen, ott is
sőt, Mkhitaryan ugye akár Barellát is tudja tehermentesíteni. Tehát, hogy tényleg úgy néz ki, hogy ami a keret nagy problémája volt, mert tavasszal vagy ősszel nagyon sok pontja maradt benne az Internek a cserékben. Most ezt, ha akarom, akkor Simonei Inzaghi nyakába is varhatom akár, hiszen sokszor esett szét az Inter azután, hogy belenyúlt a meccsekbe. Most azért azt látszik, hogy kiegyensúlyozottabb a keret, tehát nem az van, hogy van egy erős kezdő, és aztán lehet imádkozni, hogyha cserélni kell. Plusz, ugye, és itt mondom, hogy szerintem az Inter bajnoki címe az nyilván azon a szerencsétlen Radu megmozdulást leszámítva, szerintem inkább a centerem ment el, mert nálam jobban nem imádja senki Dzekót, de ő már azért nem egy elnézést, nem egy olasz bajnok csapat centere.
Már nem egy Lukaku.
Ő már nem egy Lukaku, Lukaku viszont talán már Lukaku sem Lukaku.
Hát ez egy nagy kérdés.
Na de ez a kérdés.
Ez egy nagyon nagy kérdés. Tehát azért lehet azt gondolni, hogy valahol egyszer valaki...
Ezt fogom adni címnek az adásnak. Vajon Lukaku Lukaku-e?
Igen. Ez egyébként, ez egy óriási kérdés, mert az, hogy valaki egyszer jó volt valahol, az nem garancia arra, hogy amikor visszajön egy év múlva, de akár csak két hét múlva, vagy három hónap múlva, akkor az ugyanúgy fog működni, és ugyanannyira jó lesz. És ez egy óriási kérdőjel. Lehet, hogy egyébként az egész bajnokság ezen múlik, hogyha Lukaku megközelítően úgy játszik, ahogy játszott legutóbb az Interben, akkor könnyen elképzelhető, hogy ez a csapat ebben a formában megállíthatatlan lesz az olasz bajnokságban.
Kérdezek valamit. Az a Lukaku, ami 2 éve volt, az nem tud visszatérni, mert egy másik csapatban jött, jött vissza, tehát amiben igazán villogott Lukaku, és amire el tudta adni 110, nem tudom hány millióért a Chelsea-nek, az az volt, hogy Conte már rájött, hogy nem kell semmi nagy varázslatot csinálni, a visszaállt mindenki 40 méterre a kaputól, és előre rugdosták a labdát Lukakunak, aki mindenkit lefutott, leizmozott, és mindent belőtt.
Hát meg megcsinálták úgy a labda kihozatalt, hátul passzolgatva, hogy Lukaku körül teret nyitottak, hogy neki legyen lehetőség a labdát átvenni.
Igen. Na, ez már tavaly nem volt.
Ez már tavaly nem volt.
És nem lesz idén se, mert Simone Inzaghi azért nem fog hirtelen egy kontés edzővé változni, mert azért nem kontés edző, hanem mást gondol a futballról, hogy ebben a játékban mennyire fogja megtalálni a helyét Lukaku, mert ez azért egy kicsit jobban hasonlít ahhoz, ami a Chelsea-nél történt.
Hát igen.
Tehát ez egy kérdés, hogy, igen. Hogy az hogy?
Nem tudom, tehát itt nem is az a kérdés, alapvetően, hogy ugyanazt a játékrendszer tudja-e játszani, hanem az, hogy a formája lesz-e olyan. Uh-huh. Mert ugye a Chelsea-nél egy csomószor azt lehetett látni, hogy jó, lehet, hogy a játékrendszer sem passzol az ő személyéhez annyira, de inkább az volt a baj, hogy amiket belőtt az Interben, azokat nem lőtte be a Chelsea-ben. Uh-huh. Amiket jól passzolt és jól oldott meg az Interben, azokat nem tudta megoldani a Chelsea-ben. Tehát most nagyon hasonló játékhelyzeteket, nem egy ugyanolyan játékrendszerben, de hasonló játékhelyzetekben sokkal rosszabbul teljesített. Hát persze, hiába ekkora nagy darab center Lukaku, és hiába nagyon erős, néha az az ember érzése, hogy ő mégsem abban a legjobb, hogy a 16-oson belül verekedjen a labdáért. Tehát, hogyha ő erre lesz rákényszerítve, mondván, hogy jó erős, meg jó nagy, tehát mindenkit félre fog lökni, és csak be fogja tuszkolni a labdát a kapuba, akkor az jelenthet gondot a számára, és lehet, hogy rögtön Londonban fogja érezni magát, és nem Milánóban, ahova visszavágyott. De én akkor is azt mondom, hogy ezt a keretet megnézve ennek az Internek kéne az esélyesnek lennie, de nem mondom, amíg nem látom játszani ezeket a csapatokat.
Hát egyrészt. Másrészt ugye nem tudjuk, tehát a hadigazdálkodás az él, és látszik, azért arra nem kényszerül az Inter, amire tavaly, hogy a legjobb játékosait és az edzőjét elengedje, nem is kell. Jól is néz ki, jól mélyítettek, olcsítottak a keret, de szép magyar szó, hogy olcsítottak, igen, köszönöm szépen.
Ez az Olivernek a becézett formája.
Igen, tehát olcsóbb a keret, fiatalabb a keret, minden jól néz ki, egész addig, amíg nem jön a Paris Saint-Germain, és nem viszi el Skriniárt, mert hogy erre elég nagy esély van.
Tehát ott azért, hogyha megnézzük a védelmet, ott nem lehet azt mondani, hogy a kezdő hármas bármelyik tagja helyettesíthető volna azonos szintű játékossal. Tehát még azt mondom, hogy Di Marco még betehető, de már az is, az sem egy Bastoni.
Én inkább D'Ambrosiót mondom amúgy. De D'Ambrosio, nagyon csípem.
Hát igen, én is csíptem őt, de már nem tudom, hogy még mindig csípjem-e.
Eltelt egy pár év.
De hogy az az ember érzése, hogy itt azért ez a Bastoni, De Frey, Skriniar hármas, bármelyik is tűnik el a trióból, az óriási gond.
Hát szerintem az volt a terv alapesetre, így van, hogy Skriniar gyorsan eladják, és abból a pénz, és még keresnek is rajta, és nem biztos, hogy gyengülnek, mert azért hát, ez mondjuk kb. A tavalyi szériás szezon két legjobb középső védője, igen. Még akkor igen. Is, hogyha mind a kette 3 védős rendszerben játszottak. De ugye beesett Delikt eligazolása, és a Juve gondolkodás nélkül ígért rá az Interre, és látszik az, hogy egy bajnoki címért küzdő olasz mamut csapatnál nem, egyszerűen egy minimális licit versenyben sem tudnak részt venni, sőt, már ez korábban is látszott, mert Lautárót is el tudták volna engedni, ha Dybalát oda viszik a helyére, igen, és ráadásul igen. Egy 3-5-2-ben azért egy második csatárba az Dybala posztja, az évek óta nem játszott azon a poszton, amint tud, tök simán lemondtak róla. Lautáró maradt, és most ez így lett.
Jó, hát Lautáró sem rossz, és azért Dybala ellen rossz, igen. Szól, legalábbis nem láttam teljes szezont jól játszani, igen. Inkább 10 meccseket, 10-15 meccseket, és mindig volt valami probléma, vagy egy sérülés, vagy visszaesett a formája, de alapvetően igen, tehát az látszik, hogy az Internél sem áll rendelkezésre az a pénz maga, amiből mondjuk a Premier League-ben egy középcsapat építkezik, nem az, hogy... Igen. Tehát az élcsapatokkal össze se akarom vetni.
Igen, igen. Hát itt az anyagiak közbeszólhatnak. Nem tudom, hogy mit csinál az Inter, ha Skriniárt elviszik, fogalmam sincs, mert így nem látod azokat az embereket. Hát ilyen Milinkovicsokat, meg ilyeneket lehet hozni, de én nem tudom, hogy ez...
Mert nyilván olyanban fognak gondolkodni, aki... Vagy ezt feltételezem, hogy aki az olasz bajnokságban már otthon érzi magát, és aki háromvédős rendszerben futballozik.
Na, az már most már tovább szűkült, mert Milinkovicsék újabban már ezért négyvédővel játszik a Fiorentina.
Hát jó, de azért tehát játszott sokat háromvédős rendszerben, játszott, tehát ez fontos.
Hát nem tudom.
Meg hát akkor marad mondjuk az Atalanta, onnan lehet egy...
Az ugye ezt tudod, hogy Palomino valószínűleg egy évre eltiltják.
Igen, igen.
Belenézett egy dopingügybe, amúgy tehát azt se tudod, és nem lesz időnk beszélni sajnos se az Atalantáról, se a Nápoliról, mert még egy kicsit kell Juventusoznunk is. Úgyhogy szerintem tekerjünk is át Torinóba, és akkor legalább erről az öt csapatról, akikről azt gondoljuk, mert aztán a franc tudja, hogy mi lesz Nápolyban, meg Bergámóban. De hogy erről ezekről legalább, akikről azt gondoljuk...
Nem tudom elképzelni, hogy bajnok legyen.
Képzeld el, hogy voltam itt Tibiéknél nem olyan rég, és kérdezte, ez volt az ilyen bemelegítő kérdés, hogy ki lesz az első edzőváltás a szériába, és én Spallettit mondtam, nem azért, mert kirúgják, hanem lehet, hogy azért, mert ő maga talán még a bajnokság első két fordulója után.
Simán benne van.
Elkocorászik. Na ennyit a Nápoliról. Kicsit juvézzunk még, mert ez egy fontos dolog. Mondtad, hogy ilyen aranyalkony nyugdíjas otthonnak tűnik egy kicsit most a Juventus. Adom is, amit mondasz. Ennek ellenére azért látszik az, hogy az anyagi gondok másképp jelentkeznek Torinóban, mert ott fogták magukat, és egy 400 millió eurós tőkeemeléssel gyakorlatilag a Covidot azt lenullázták, viszont az is látszik, hogy nem feneketlen ez a zacskó, amiből a pénzt veszik ki, mert ez abból látszik, ahogy most idén nyáron mozog a Juventus, ugye gyorsan befogta Di Mariát és Pogbát, nem vagyok biztos benne, hogy egyetértünk, szerintem ez két nagyon jó igazolás lehet. Mind a kettőnél más a kérdés, de a többi az azért, hát hogy mondjam, azért az nem tűnik annyira magabiztosnak, ami történik. Bremer még
Bremer,
igen.
Bremer jó, Bremer igen. Tehát abban megegyezhetünk, hogy tényleg ő volt a Szériá egyik legjobb védője az előző szezonban, sőt már az előtte lévőben is.
Három védősben, tegyük
hozzá. Eléggé kimagasott, igen, három védős rendszerben. Hát ugye meglátjuk, hogy...
Jó, lehet, hogy Torinóban háromvédős rendszerre áll át Allegri, de hogy annak a közepén nem Bremer lesz az egész biztos, mert Bonuccit nem tud máshol használni, csak igen, a közepén. Igen.
Bremer pedig a közepén játszott.
Így van.
Úgyhogy ez egy érdekes kérdés. Ugye láttuk, hogy Danilo szerintem most már konstans lehet mondani, hogy magas színvonalon játszik a Pirlo időszak kezdetétől, tehát ő tudja a háromvédősben is játszatni, szélen is játszatnia kell, középpályán is ugye többször felbukkant, négyvédős rendszerben is tud jobb szélsőt játszani, tehát, vagy jobboldali védőt játszani, tehát ő így az a rész lehet, hogy megvan, hogyha Bremer tud baloldali játszani a háromvédősben. Na mindegy, tehát még ez is kérdés, de ugye a legutóbbi igazolása a csapatnak az ugye a Frankfurttól érkezett Kostić, ő viszont akkor volt igazán jó, amikor a szélen játszott Alexandro pozíciójában gyakorlatilag.
Háromvédős szélen, tehát szárnyvédő.
Tud máshol is, tud előrébb, de az Európa Ligában nagyon gyakran játszott ott, és például a Barcelona ellen egészen kimagaslóan focizott mind a két meccsen ezen a poszton. Hát jó, lehet, hogy Allegri tudja, hogy máshol is jól tud focizni. Egyébként én azt mondom, hogy a Juventus is erősödött. Uh-huh. Főleg akkor, hogyha feltételezem, hogy Chiesa felépül, hogyha feltételezem, hogy Pogba egészséges lesz, hogyha feltételezem, hogy McKennie is játékra jelentkezik, akkor szerintem ez nem egy rossz csapat. Azzal, hogy Vlahovicsal ugye sikerült egy igazi jó centert szerezni a csapatnak, aki ráadásul hajlandó is centerként játszani, ugye Cristiano Ronaldóval ellentétben, ugye ezt mindig fel kell hozni, hogy ő nem akart ott, pedig ő
Morata meg jó. Nem tudott
igen, Morata, hát igen, ő próbálkozott, de nem ment. Azért, ha abba belegondolunk, hogy mondjuk van egy Vlahovics középen, és akkor őt segíti egy Di Maria az egyik oldalról, egy Chiesa a másik oldalról, az azért szerintem elég jól hangzik, és mögötte is össze lehet olyan középpályát rakni, mondjuk Pogbával, esetleg mellette Zakariával, nem tudom, hogy úgy jó-e.
Hát egy Locatellit azért
Is be lehet tenni. Tehát akár három középpályással is tud a csapat játszani, kettővel is, szerintem tud 4-2-3-1-et is játszani.
Hát tudna, sőt, már tavaly is úgy tűnt, hogy arra a legalkalmasabb a Juve kerete, de mégse csinálta Allegri.
Igen, igen.
De hadd kérdezzek valamit. Szerintem a Juventus legnagyobb baja, az tavaly az volt, hogy az átmeneti játékban volt iszonyú szar. Ősszel előre-hátra, és akkor az látszott is, mert ilyen bohóc bandák és rommák kontrasztálták a Juvét. Aztán ezt úgy, ahogy összerakta Allegri, akkor jött egy ilyen kis felívelő időszak, amikor ilyen nyögvenyelősen...
Nem is volt az olyan kicsi.
Hát, hogy nyeregette a meccseket a Juve. Valójában a negyedik hely volt a cél, az látszott, azt onnantól kezdve nem is akart semmit. Na, de várjál!
De a probléma... az is felmerült, hogy esetleg nem ére oda a bajnoki címre, hát, mert hogy annyira futott, és a többiek úgy hullajtották a pontokat, jó, nem volt realitása.
Én nem tartottam reálisnak. Na, de várj. Tehát visszafele az átmeneti játékot úgy, ahogy megoldotta azért Allegri, tehát már nem nagyon kontrasztálták le a Juvét, de az előrefele tartó átmeneti játékot azt egy másodpercre se sikerült megoldani, olyannyira, hogy a szezon vége felé már Cagliarik és Salernitánák is letámadták a Juventust a saját pályáján, mert látszott, hogy nem tudja kihozni a labdát a Juventus. Ezt könnyű egy probléma kör, vagy egy poszt köré ezt a problémát felépíteni, ez a Regisztának a posztja. Ugye ez nem volt a Juventusban, ez egy komoly hiány volt, és most sem látod, hogy ki lesz az. Azt látod, hogy Allegri még mindig azt gondolja, hogy Locatelli lesz az, amivel két baj van, az egyik az, hogy szar hatosban, és hiányzik nyolcasból. Tehát ez egy ilyen teljesen rossz összvér
megoldás. És Pogbával mi lesz?
Hát ő baloldali nyolcas fog játszani, ahogy legutóbb is, amikor itt volt, szerintem. Én nem gondolom, hogy 4-2-3-1 lesz, azt gondolom, hogy három fős középpálya lesz a Juvénak. Uh-huh. És ő baloldali nyolcas lesz, ez könnyebb.
3-5-2-re gondolsz?
Nem gondolok a három védőre első körben. Még akkor sem, hogyha én is azt gondolom, hogy azt kell, egyszerűen nincs számbeli, nincsen meg.
Nincs annyi védő.
Nincs annyi védő. Hát pont három középhátvéded van.
Rugánat nem számolod?
Nem, mert őt mindenkinek el akarja adni a Juventus
hát menet meg közben. Egyéb okokból sem kéne.
Hát, igen. Ebben már bele sem megyek. Szóval ez a Regista kérdés, és hát nem tudom, hogy Paredes lesz az, aki ezt megoldja, ezt a dolgot. Paredes. Ha jön is egyáltalán.
Hát igen, ha jön egyáltalán. Paredes szerintem nem erre találtatott ki. Tehát hogyha hatos, akkor hatos, de nem ő osztja el a labdákat előre, hanem maximum magához legközelebb állónak lepasszolja. Tehát nagyon nehéz kérdés, hogy ezt a középpályát hogy fogja összerakni. Ugye még mindig ott van Arthur, de őt sem venném számba, mint aki kezdőként bármennyire befolyása lehet a Juventus szezonjára.
Hát, annál is inkább,
nagyon nagy baj van.
Hát a Juventus azt mondta, úgy akarta elengedni a Valenciához, hogy a fizetésének a felét a Juve fizeti,
igen,
de
igen.
Erre a Valencia azt mondta, hogy hát ők csak a 30%-át tudják fizetni, és igen, akkor erre igen. Mondta a Juve, hogy az anyátokat. Tehát, hogy olyan vele annyira nem számolnak, ugyanez egyébként Rabiot is, akinek egyébként voltak jobb meccsei, már itt főleg tavasszal azért néha megmutatta, hogy milyen jó kis játékos is lehetne ő valójában.
Ennyi után most igen. Már megmutatta egy-két meccsen.
Igen, de borzasztó idegesítő, hogy ennyire szar játékos Rabiot, akinek ennyire jónak kéne lennie, mert minden a teljes csomagja megvan. Igen. És mégis ennyire egy hulladék, borzasztó.
Hát most azért a szurkol, gondolom, a Unitednek a Juventus vezetése, hogy
hát
szeressék Rabiot.
Inkább elég... Veronika asszonynak, mert ezt, hogy igen, a anyuci, ha mondjuk Icardinál meg az asszony, szóval ezek nem férfi soviniszteként mondom.
Nem, csak... nem, hát nem, de az édesanyja, hogyha ott látja jónak Rabiot jövőjét, akkor a Juventus megkönnyebbülhet talán.
Na jó, csak 10 milliót akar kerestetni vele, és a Unitednél se hülyék, tehát oké, hogy egy
hát
francia
válogató. Hát azért ezzel megállhatunk egy szóra, hogy a Unitednél hülyék-e vagy nem. Az angol podcasthez tartozik, de azért nagyon sokak szerint hülyék.
Igen, tehát nem tudok
semmit. Erről nem tud semmit.
Nem fogyasztok.
Ez nem ennyire egyértelmű, maradjuk ennyiben. De tényleg én nagyon, az egyik legizgalmasabb egyébként a Juventus ebből a szempontból, hogy mi lesz az elképzelése Allegrinek. Majdnem, hogy biztos vagyok benne, hogy szezon közben ez többször át fog alakulni, mert azért nála szokott olyan lenni, igen. Hogy változgat, meg amikor mondjuk valamiben elkezdi magát a csapat komfortosan érezni, akkor kipróbál másik játékrendszert is, hogy a szezon végére már több minden menjen, tehát legyenek variációk. Ő egy olyan ember, aki állandóan építkezik. Tehát nem tudja befejezni a házat. Olyan, mint Görögországban, tudod, ahol azért nem fejezik be, mert akkor nem kell adózni, amíg még nincs befejezve. Ja,
lehet, hogy azt hittem Petrocellit mondasz.
Emlékszel? Petrocelli is, igen.
De ez csak az öregek emlékeznek rá.
Görögországban mész, akkor az összes ház csak félig van kész, mert amíg nincs kész, addig nem kell ingatlan adót fizetni. Na most olyan, Allegri is olyan, mint aki úgy tudja, hogy amíg nincs kész a csapata, addig nem kell. Több a fizetése, vagy nem tudom.
Nem
és ő állandóan építi, úgyhogy biztos, hogy a szezon közben is lesznek változások. Arra vagyok nagyon kíváncsi, hogy mivel áll ki majd itt az első 2-3 fordulóban,
hát igen,
lesz-e egy kíváncsi állandó játékrendszer, amiben megtudjuk-e ezekre a kérdésekre a választ, hogy most akkor ki lesz, aki a labdakihozatalnál a középpályáról visszalép, egyáltalán van-e valami új elképzelése esetleg a labdakihozatalra, ami egyébként nagyon-nagyon hosszú ideje problémája a Juventusnak, igen, mert a Pirlo féle is, emlékezünk, hogy Bentancur hány labdát adott el abban a szezonban, igen, rossz helyen, BL-ben is, igen, meg mindenhol. Tehát így...
Hát és ennek szép hagyománya lett, mert aztán utána érkezett Arthur ugyanezekkel, igen,
a... Ugyanezekkel a kvalitásokkal.
Igen, igen, Rabiot. De Bentancur volt a leg... És ez, tehát ez az, amiért én azt mondom, és amiért én a legnagyobbak közé sorolom Antonio Contét, mert valóban Bentancur például egy korlátozottan használható játékos, például trágya lé van a fejébe, tehát agya sem ennyi nincsen, de vannak kvalitásai.
Ennek a és Conte... a spanyol fordítását azt szeretni fogják, igen, Uruguayban.
És Conte az, aki megtalálja azokat a pontokat, amikben erős, és el tudja rejteni a gyengeségeit. Tehát ezért tűnik sokkal jobb futballistának a Tottenhamben, akár Kulusevski, akár Bentancur
azt
is.
Azt hittem, hogy azt fogod mondani Conténál, amikor megérkezett az Interhez, és rá 3 hétre, mert talán a Barcelonában játszottak Bajnokok Ligája meccset a szezon kezdéshez képest 3 vagy 4 hétre, és már a Barcelona Camp Nou-ban olyan labdakihozatalék voltak, hogy az ember csak így nézett, igen, hogy atya úristen, igen, ezt most tanulták nyáron?
Igen. Dühös voltam, mert kikapták azon a meccsen, pedig rohadt. Az első fél időben úgy letolták a Barcát, igen, mint a húzat. Hát ez nehéz csoport, vagy hát ilyen nehéz ez el volt.
Nagyon csak, hogy Conte meg tudta tanítani a labdakihozatalt a letámadás ellen, egy Barca letámadás ellen 2 hónap alatt, és azt látjuk, hogy a Juventusnál meg Pirlónak sem jött össze az előző szezonban, Allegrinek sem,
igen,
hogy valahogy ott meg nem megy most.
Ez egy kérdés. Amikor Allegri elment, akkor azt mondtuk, hogy top 3 edző a világon. Most hova sorolod?
Már te top 3-at nem biztos, hogy mondtam, top 5-öt talán.
Én mondtam top 3-at. Jó. De én elfogult vagyok azért.
Figyelj, Allegri most is nagyon jó edző. De azért lássuk be, hogy egyszerűen erodálódott a Juventus kerete, szép lassan, korhadt az egész, és ennek volt következménye aztán az is, hogy amikor Sarri jött, akkor vele sem tudott, és aztán Pirlóval sem tudott, és hogy az előző szezonban Allegrivel sem tudott igazán nagyot nyújtani, mert rengeteg olyan játékos volt ebben a keretben, akinek már egy ideje lefőtt a kávé, vagy eleve az ac volt.
Igen. Tehát, cikória.
Igen, igen. És hogy azok az erősségek, amik voltak, azok meg kezdtek eltűnni a csapatból.
Na jó, de várj, bocsáss meg. Ha azt mondjuk Pioliról, és azt mondtuk Contéről is, hogy az ő játékosai folyamatosan a tudásuk felső határához közel teljesítenek, Allegriről azért tavaly, ha más nem is, mert tudjuk azért a problémákat, és láttuk, hogy milyen súlyos gondjai vannak ennek a Juventusnak.
Hát rengeteg sérült volt utána már.
A sérülések és stb. De azért az elmondható, hogy Allegrinél ez nagyon-nagyon nem így volt, sőt, azok a játékosok, akik előtte még a tudásuk felső határához közel teljesítettek, azokat is visszahúzta. Tehát Chiesa is amennyit játszott egyáltalán a tavalyi szezonban, hát meg se közelítette azt, amit Pirlo alatt mutatott.
Ezt, például Chiesa esetében ezt annak tudtam be, hogy ő neki azért volt egy olyan nyara, ami erősen lestrapálta. Tehát én az elején nem is vártam tőle, hogy ő jó formában legyen, és utána meg, amikor már kezdett volna focizni, akkor meg megsérült.
Megsérült, igen.
Tehát, hogy azért itt rengeteg olyan tényező van, én adnék még egy szezont Allegrinek, hogy most bebizonyítsa.
A Juve is.
Igen, úgy néz ki, hogy a Juve is, meg az egy kicsit más, amiben Pioli van, hogy ő többnyire azért fiatal játékosoknál hozza ki a maximumot, és itt Allegrinél azért rengetegszer volt az, hogy vagy nagyon fáradt, ugye Locatellinél is én azért azt, hogy ő nem volt annyira jó, mint amit várni lehetett, betudom annak, hogy volt neki is azért egy EB-je az a nyáron, és iszonyatosan fáradtan érkezett meg ebbe az egészbe. Tehát, hogy azért fáradt és idősebb játékosokból sokkal nehezebb kihozni a tudásuk legjobbát.
Hát igen, csak valójában az Allegri ellenbeszélők azt mondják, és ebben ezzel azért nehéz vitatkozni, hogy a legelső fordulót és a 38. között olyan marha sok minden nem történt a Juventusnál. Tehát, hogy...
Próbálkozott azért.
Próbálkozott sok mindennel, de nem sikerült semmi. Tehát, hogy a játék ugyanannyira kétségbejtő volt, ugyanúgy fájt a Juventus nézni. Az meg már egy külön pech, hogy volt kb. 3 jó meccse a Juvénak, és mind a 3-at elvesztette ilyen-olyan okok miatt.
Lenni.
Igen, igen. De mondjuk a két Inter elleni, a bajnok is, meg a kupadöntő is, az két nagyon jó meccs volt a Juvénak. Pitch-patch mind a kettő.
És a harmadik?
Villarreal.
Igen.
Nagyon jól játszott.
Jó, de akkor pont nem úgy játszott a Juventus, ahogy várnád.
Nem Juventusosan, igen, tehát egyáltalán nem. Amúgy a másik kettőn sem. Tehát így kibújt a bőréből, és így látszott is, hogy...
Egyébként csoda jól játszott, tehát a Villarreal ellen is, illetve az Inter elleni második meccsen, igen. Mondom, hogy ott iszonyatosan jól focizott a Juve, aztán hát
hát ez lett vele. Jó, ez mondjuk, tehát ez az, amit mondasz a Milánnál, hogy van a szerencse, igen, és ez egy egész bajnokságra való, hogy egyszerűen van, amit így hát ilyen flow-nak mondanám, igen, hogy igen, így igen. Fölül a hullámra egy csapat, hát és akkor így
vissza. A Milán gyakorlatilag az első koronavírus lezárás után belelépett valamibe, ami azóta sodorja.
Igen, már ott a tavasz is nagyon erős, hogy hát, az a nyári bajnokság hát ott, a 20-as, az már nagyon erős volt.
Április
igen.
Vége májusban, és akkor volt igen. Egy tizenvalahány meccs, ahol a Milán igen. Elkezdett úgy játszani, eleve a letámadása az annyira nem hasonlított az előtte láttotthoz képest, mint hogy a Covid alatt ők végig összezárva csak ezt gyakorolták volna.
Lehet, hogy így volt.
És onnantól kezdve, hát elvileg ugye csak online lehetett volna edzéseket tartani, de mindegy, lehet, hát a csapat letámadás lehet otthon is a Zoom előtt gyakorolni.
Igen, én is úgy hallom.
De hogy onnantól kezdők beleléptek valami be, ami sodorja őket, és megy, és megy.
És nem jött a Pioli féle zuhanás, helyette jött egy felívelés.
Igen.
Viktorom, kicsit kicsúsztunk az időből, még tudnánk szerintem 3 órát beszélgetni, hiszen a mezőny nagy részéhez még hozzá se szóltunk. Zárszónak valami okosságot mondjuk, próbáljuk meg belőni, mert nem kerül semmibe. Az első
az
négyet.
Az olasz válogatott VB szerepléséről, hogyha...
Hát arról könnyű, az gyorsan letudjuk. Amúgy... Nekem tök sok gondolatom van arról, és ugye az
egy külön adás.
Igen. Az volt érdekes nézni, hogy ugyanazt az utat járták be, mint a magyar válogatott, nyilván a saját szintjük.
Persze.
Kurva jó nyár, nagyon jó csapatjáték, jó eredmények, mit tudom, és aztán hogy az az érzelmi töltet.
Lehet, hogy van ebben valami törvényszerű.
Lehetséges. Azért erőn felül teljesített az olasz válogatott, és úgy fog nekünk megmaradni, mint hogy tényleg a legjobb csapat nyerte meg azt az EB-t, de mondjuk az a spanyolok elleni meccs, ami még amúgy a 4 bejutásért ment, nem is a döntőért, ha jól
emlékszem. Nem az elődöntő volt?
Elődöntő volt a spanyolok
nem,
ellen?
Igen, de...
Hát ott is azért...
Hát nem ott is, az volt az egyetlen.
Ott meleg volt.
Tehát ott az volt az egyetlen, amikor azt mondom, hogy necces volt.
Hát az osztrákok ellen, hát, az meg kimondottan szarul nézett ki.
Szerintem ott is jobb volt az olasz csapat.
Jobb volt. Osztrák. Ott az volt a baj, ahogy Immobiléjük van, és az ellen nem tud játszani Immobilé.
Jó, de azért lett volna igazságtalan, hogyha a spanyolok jutnak ott tovább, mert a spanyolok alig nyertek meccset
igen,
az EB-n.
Igen,
tehát
igen.
Tehát őnekik az összes meccsük szar volt.
Igen, kivéve azt.
Kivéve azt.
Az ott erős volt. Na, de mindegy, térjünk vissza egy ilyen zárgondolat erejéig. Ne is sorrendbe, de azért az első négyet mondjuk ki.
Négyet?
Hát,
hát én mondanám az utolsó hármat, amelyikről beszéltünk, tehát akkor azt mondom, hogy a Juventus Inter Milánt azt oda sorolom az első négybe, és a negyedik hely az, ami szerintem óriási rejtély, mert ott az AS Rómát is, a Napolit is sanszosnak gondolom.
A Napolit?
Még akár a Napolit
nem beszéltünk
is.
Róluk, de ott eléggé úgy tűnik, hogy így véget ért ez a ciklus.
Tehát nagyon nem tudom, hogy mire képes azok után volt ez az óriási visszaesés. Ugye a mesének úgy tűnik, hogy vége, csak egy csomószor az van, hogy a mesében csak van egy ilyen kis, most a főszereplő éppen fogságba esett,
igen,
a sárkány tömlőcbe vetette, igen. De nem fogja megenni, mert az utolsó pillanatban kiszabadul, tehát lehet, hogy még az Atalantánál jön egy...
És meghágja a sárkányt, és lefejezi a királylányt.
Hát, ami ilyen hülye, de hogy ez egy hülye hős lenne, tehát egy másik mese, de hogy nem tudjuk, hogy abból mi lesz, és tehát a Lációt is mondtuk, mint még azért egy olyan csapat, amelyik odaférhet. Most ebből a négyből kell egyet mondani.
Hát igen. És én még egyébként oda csapom a Fiorentinát.
Fiorentinát is.
Kicsit.
Az is izgalmas egyébként.
Nagyon, és Italiánót én nagyon sokra nagyon tartom. Jövőző. Meglátjuk majd, ugye egy éven van túl Firenzében, azért a Speciánál egész más, mint Firenzében. Ez jól nézett ki ez az év. Szerintem jól is nyúltak most Firenzében is a kerethez. Ez most egy ilyen vízválasztó az ő megítélését illetően is, főleg úgy, hogy ugye Európa is van nekik.
Igen, hát én azt mondom most akkor, hogy bekockáztatok egy AS Rómát.
Aha.
A Mourinho-féle mágiában. Aha. És buszparkoltatásban bízva.
Az a baj egyébként még a Rómához egy gondolat, hogy a buszparkoltatást Rómába, hát az nem opció. Oda tényleg hát egy buszt is oda kell állítani, igen. Ahhoz, hogy az opció legyen. Úgyhogy ez egy érdekes dolog lesz. Viktorom, nagyon sokat beszélgettünk, nagyon köszönöm, hogy itt voltál, biztos vagyok benne, hogy hamarosan újra találkozunk.
Én is köszönöm.